Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Szent Háromság ünnepe utáni 23. vagy utolsó előtti vasárnapnak, reménység vasárnapjának az igehirdetési alapigéjét, Jelenések könyvének a 22. fejezetéből, a 12. verstől a 14. versig a következőképpen. Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az embernek a legnagyobb problémája az, hogy nincsen joga az élet fájához. Sok mindent ki tudunk harcolni. Sok mindenhez jogunk van, és hangoztatjuk is, hogy ehhez vagy ahhoz jogunk van. De a legfontosabb az élethez való jog. Az élet fájához, az élet fájához való jog az élethez való jogot jelenti. Nincsen. Miben látjuk ezt? Miben tapasztaljuk ezt? Abban, hogy milyen hamar lezárul az életút, és hogy milyen váratlanul lezárulhat az életút. És nyilván, hogyha ennyire bizonytalan az ember élete, akkor félelem fog el bennünket. Most éppen belehallgattam egy kaposvári katolikus püspöknek a prédikációjába, és ő így fogalmazta meg, témája egyébként az volt, hogy félelem nélkül. Így fogalmazta meg, hogy a félelem a bizonytalanságra adott érzelmi válasz. A bizonytalanságra adott érzelmi reakció. És azt gondolom, hogy ez járvány nélkül is megvan. Egyidős az emberiséggel. Hiszen Ádám Évától származik, hogy amint az ember Isten ellen fordul, amint szembe helyezkedik vele, azon nyomban előjön a bizonytalanság, és azon nyomban előjön a félelem. Tehát, hogyha valaki tanácsot szeretne kérni, hogy hogyan lehetne a félelemtől, szorongástól szabadulni, visszafordulni az Istenhez. Ez a lényege. Aztán persze lehet ilyen-olyan pszichológiai tanácsokat adni még ezen kívül, vagy hogyha szükség van gyógyszerre, de a legfontosabb, a végső célja a terápiának az, visszafordulni az Istenhez. A járvány az csak ráerősít a valóságra, hogy mennyire törékeny az élet. Egyébként is törékeny. Sőt, nem csak arról van szó, hogy törékeny az élet, hanem hogy a rendelkezésünkre adott rövid földi élet sem úgy alakul, ahogyan szeretnénk. Ehhez sincsen jogunk. Nem úgy alakul az élet. Tehát az élet fája, egyébként is tudjuk a Szentírásból, hogy az élet, örök élet, az nem csupán az egyik vagy másik részét jelenti az életnek, a földit meg az örökké valót. A kettő teljesen összefügg. Itt is azt tapasztalható, hogy nem csak nem csak az örök élet bizonytalansága okoz szorongást az emberben, hanem a földi életnek az alakulása. Hogy nem úgy alakul, ahogyan szeretnénk. Tehát ehhez sincsen meg a jogunk, hogy úgy formáljuk, ahogyan szeretnénk. És mégis arról beszél a reménység vasárnapján az textus, hogy joguk lesz az élet fájához. Kiknek lesz joguk? Milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy jogunk legyen az élet fájához? Így fogalmaz, hogy megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Hát első pillantásra örülhetünk, hogy na akkor csak rajtunk múlik, és csak megdolgozhatunk érte. Persze, aki komolyabban végig gondolja ezt, az rendre rájön, hogy hát ez inkább kétségbeesésbe taszít ez a dolog. Itt csütörtökön este készült egy riport a templomunkban azzal a házaspárral, akik együtt keresztelkedtek két gyermekükkel augusztus első vasárnapján, és azóta is járnak bibliaórára, járnak istentiszteletre is, gyermekeik járnak a gyermekbiblia körre, amit ilyenkor vasárnap havonta egyszer szoktunk tartani, meg hát az óvodánkba ugye tartoznak. És hát elmondja az apa, hogy neki volt egy olyan elképzelése, hogy leszámol a bűneivel, még talán el is sorolta azt a négyféle állatot, ami négyféle bűnt reprezentál, nem is tudom, az oroszlán, az erőszakoskodást, a bujasságot, nem tudom melyik állat, meg kapzsiság, meg egocentrizmus, nem tudom felsorolni. De a lényeg az, hogy elkezdett foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és úgy gondolta, hogy ha valamelyik bűnnel leszámol, akkor az annak megfelelő állatot kiteszi, hogy na ez most már ki van lőve. És akkor nagyon komolyan elkezdett ezzel foglalkozni, tényleg akkor ezekkel a dolgokkal leszámolni az életében. És azt tapasztalta, hogy ahogy leküzdött egyet, kettőt, és neki kezdett volna a harmadiknak, megint csak előjött az első. Megint csak felütötte a fejét a második. És találkoznia kellett a realitással, hogy nem sikerül. Nem sikerül megküzdeni, letenni a bűnöket. Nem sikerül leszámolni velük. És akkor ezért volt neki nagyon jó a felnőtt hittanon való részvétel, mert ott azon nyomban választ kapott ezekre a dolgokra. Persze én nem is tudtam, hogy mi zajlik ott a háttérben, milyen próbálkozás. De ő választ kapott a hittan anyagból, hogy nem tudjuk legyőzni a bennünk levő bűnt, nem is kell legyőzni, mert Jézus győzte le. Jézus vette magára. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy kicsoda Jézus, akkor megkapta a választ. Jézus elvette ezeket a bűnöket. Hasonló ez a koncepció, mint mondjuk a lélekvándorlásnak a koncepciója, hiszen mi ennek a filozófiának a lényege? Hát az önmegváltás, hogy próbálkozunk. Hát, ha ez az életünk jobb lesz, mint egy feltételezett korábbi. Hát, hogyha most már megbűnhődtünk annyira a korábban elkövetett bűneinkért, hogy aztán utána ne kelljen megint újra születni. Ez a hindu embernek ugye a borzasztó rettegése, hogy újra meg újra megszületni. Kicsit elferdült ugye az európai embernek a ez irányú gondolkodás, az európai ember azt gondolja, hogy ez egy nagy szansz, hogy újra megszülethetünk. A hindu azt mondja, hogy borzalom, hogy újra. De a gyerekek is értik egyébként, amikor elsorolom, hogy na tudjátok, akkor újra kell járni az iskolát, akkor ja, Gyuri bácsi ne is mondja. Ugye? Tehát, hogyha komolyan vesszük ezt, hogy mit is jelent újra végélni az egész életet, akkor már érti az ember, hogy miért gondolja az indiai, hogy ez valami nagy átok, és próbál kiszabadulni ebből a körforgásból úgy, hogy elhamvasztatja magát, és beleszóratja a hamvakat a Gangesbe, mert akkor eljut majd talán a nirvánába. Na de nyilván ez csak egy fantazmagória, és nem is szükséges az, hogy az ember újra meg újra megszülessen, és elszenvedje a karma rá rót ugye, büntetését, mert Jézus vette le rólunk a bűneink büntetését. Van kegyelem. Egyszerűen nincsen rá szükség, hogy az ember saját maga küzdjön meg a bűneivel. Na és ezért nagyon fontos, hogy eljussunk ettől az egocentrikus gondolkodástól Krisztusig. Mondhatjuk azt, hogy az emberiségnek a gondolkodása a geocentrikus világképtől, tehát amikor a Föld volt a középpontban, és mindenki azt gondolta, hogy a nap kell fel, és nyugszik le, és forog a Föld körül. eljutottunk a geocentrikus világképtől az egocentrikus világképig. Azt gondoljuk, hogy minden körülöttünk van, minden rajtunk múlik. És ehelyett el kell jutni a krisztocentrikus világképre. Az egocentrikus azt mondja, hogy nekem kell tennem, nekem kell küzdenem, nekem kell levetkőznöm a bűneimet. És ugye a motivációs tréderek pont ezen dolgoznak, hogy minél jobban tudjunk küzdeni. Saját magukon is dolgoznak, hogy minél jobban tudják tanácsolni az embert, tudjanak segíteni rajtunk, meg persze tudjanak segíteni a munkaadóknak, hogy minél nagyobb legyen a termelékenység, mert minél jobban bízik az ember önmagában, és itt tovább, minél jobban rendben van. Úgyhogy nem olyan önzetlen ez a segítségnyújtás, a profitért van. Motivációs tréneretnek ez a céljuk, hogy egyre jobban tudjunk hinni magunkban. A Szentírás pedig arról beszél, hogy egyre inkább higgy a Krisztusban. Jobban megérdemli, higgyük el, mint mi. Krisztusban higgyünk, akinek a vérében tisztára mosódhat az életünk. Ugye boldogok, akik megmosták a ruhájukat a bárány vérében. Mert azoknak lesz joguk az élet fájához. Olyat nem mond a Szentírás, hogy boldogok, akik hisznek magukban, és mindent levetkőznek. Mert ilyen nincsen. Legfeljebb az éjjel-nappal Budapestben van ilyen, de a valóságban, hogy mi le tudjuk vetni a vétkeinket, szó sem lehet róla. És boldogok lennének azok, akik magukban hisznek. Csak addig, amíg nem ismerik igazán önmagukat, addig. Még az ágendánknak a témája, az elmúlt heti, vagy a mostani heteknek a témái is kicsit emberközpontúak, hogy célegyenest igyekezzünk elhívásunk jutalmára, tehát hogy mi tegyünk meg mindent azért, hogy eljussunk a célba. Tehát az emberi oldalra kerül a hangsúly, a felolvasott igeszakasz, a textus pedig még itt is, most is arról szól, hogy Isten fut értünk. Mert azt mondja Jézus, hogy íme eljövök hamar. Aztán a jelenések könyvének az utolsó verse szintén megerősíti ezt. Bizony, hamar eljövök. És mit sóhajt fel a gyülekezet? Jöjj, Uram Jézus! Tehát állandóan arról van szó, hogy eljön az Úr. A Biblia első lapjaitól a Biblia utolsó lapjaig is, hogy Isten fut utánunk, Isten fut az ember után. Isten fut értünk. Zákeusról például, ha elolvassuk a történetet, hogy látni szerette volna Jézus, ugye ezért mászott fel a vadfügefára, de hát Jézusnak arra kellett átmennie, ugye szerepel ez a szó, hogy arra kellett, Jerikón kellett átmennie, mert nem csak Zákeus szerette volna látni Jézust, hanem már előtte Jézus szerette volna látni Zákeust, mielőtt Zákeus tudott volna arról, hogy Jézus arra megy. Tehát Jézus az, aki megy Zákeusért. Az egyetlen cselekedet, ami számít ebben az életben, ami jogosultá tesz, az a Krisztusnak a cselekedete, aki az alfa és az omega. Nem csak elindít, adja az életet, elindít a hitben, hanem a megérkezéskor is ott van a kegyelme által. Amikor megérkezünk, akikre emlékeztünk és megérkeztek, és amikor mi megérkezünk, hogy ott van a kegyelme által. Vagy eszembe jut Mózes, akiről a tegnapi bibliaórán beszéltünk, aki felteszi azt a nagyon őszinte kérdést, amikor Isten megszólítja őt az égő csipke bokorból, hogy elküldje, hogy kivezesse Egyiptomból Izrael népét. Azt mondja, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy pont én menjek? És akkor Isten lényegében azt mondja neki, hogy Mózes, nem ez számít, hogy te ki vagy, hogy te menekültél, és hogy te gyilkos vagy. Nem ez számít. Tehát ő, az Isten nem egy motivációs tréner, aki biztatja az áldozatát, hogy milyen tartalékok rejlenek benned, Mózes, gondolj bele. Hát honnan jöttél, hogy a fáraó unokája vagy? Hiszen örökbe fogadott a fáraónak a lánya. Higgyél magadban. Erősen higgyél magadban, és fedezd fel a benned rejlő energiát. Nem. Az Isten nem egy ilyen motivációs tréner, de nem is bagatelizálja el Mózesnek a kifogásait, hogy fú, hát én nehéz beszélő ember vagyok. Egyetlen egy dolgot mond neki, és nekünk is egyetlen egy dolgot mond. Veled leszek. Amikor azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, meg hogy ő a Jahve, az nem csak jövő időben jelenti, hogy veled leszek, veled vagyok, veled voltam, voltam, aki voltam, vagyok, aki vagyok, leszek, aki leszek. Azt jelenti, hogy mindig jelen vagyok. Ő az alfa és az omega. És egyedül ez tesz alkalmassá és jogosultá bennünket az életfájához, hogy ő velünk van. Egyetlen egy dolgot tehetünk, ha már cselekedetről van szó, hogy cselekedeteink szerint fizet meg, egyetlen dolgot tudunk cselekedni az Isten előtt, felvállalni a gyengeségünket. Elismerni a gyengeségeinket, a bűneinket, odalépni az Isten elé. Ugye ezt tette Zákeus is. Nem mutatta fel Jézusnak, hogy mekkora vagyonom van, és nézd meg, hogy tudok majd segíteni a rászorultakon. Nem érvelt ezzel, hogy na ezért gyere be hozzám, mert érdemes, mert én akkor adományt fogok adni. Nem. Szétosztotta a vagyonát, de ezzel nem érvelt. Nem gondolta, hogy megvesztegethetné a megváltót. Vagy nem gondolta Mózes, hogy hát itt van a kedvező alkalom, hogy végre visszafizessek a fáraónak. Nem gondolta azt, hogy hát igaza van az Úrnak, hogy engem küldött, ki mást küldene, hiszen én vagyok a fáraónak az unokája. Hanem csak azt gondolta, hogy ő bizony egy nagyon hátrányos helyzetű, nagyon elesett, gyenge ember. Valaki úgy fogalmazott, hogy Mózes volt a világon a legtúlképzettebb birkapásztor. De mégis olyan helyzetbe került, hogy teljes mértékben eláshatta minden lelki, meg származásbeli örökségét. Egyes edő csak abban bízhatott, hogy az Úr vele van. Volt valakit biztattunk nemrégiben, hogy hát neked kell döntened abban, hogy szeretnél-e közelebb kerülni az Úr Jézushoz. Szeretnéd-e őt igazán követni, hogy odaadod-e neki az életedet? Akarsz-e jönni a gyülekezetbe? Neked kell dönteni. Mire azt mondja, hát ezzel vitatkoznék. Mert amikor először jöttem gyülekezetbe, és óriási félelmeim voltak, és nem tudtam napokon keresztül aludni a lelki bajom miatt, akkor úgy éreztem, hogy teljesen megragadott az Isten. Úgy éreztem, hogy teljesen ő cibált el ide. Nem én akartam őt keresni. Hiszen évekkel korábban azt gondoltam, hogy nekem nem fontos. Butaság az egész. Soha nem gondoltam volna, hogy eljövök a templomba. És akkor mi esik le milyen tantusz esik le? Hát ugye az esik le, hogy hát erről szól az evangélius tanítás. Hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Hogy teljes mértékben kegyelem az, hogyha hallhatjuk és elfogadhatjuk az Isten szeretetét, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek benneteket, mondja Jézus. Teljesen tisztába teszi egy ilyen egyszerű vallomás, hogy igen, ezért vagyunk evangélikusok. Ez az evangélius hitnek a lényege. Ő cselekszik, ő fut értünk, ő jön, nekünk csak vállalni kell magunkat, a gyengeségünket, a bűneinket. És így lesz a vég, mert ugye erről van szó, így lesz a vég beteljesülésé. Mert a telosz a görögben nem csak véget jelent, hanem a célt is jelenti. Amikor a Szentírás arról beszél, hogy vég, akkor nem úgy beszél a végről, mint ahogyan mi gondolunk rá, hogy na itt akkor aztán kész. Snit és semmi tovább, hanem célba érkezésről beszél a Szentírás. Tehát mi azt hisszük, hogy aki befejezte a pálya futását ezen a földön, eljött a vég, az célba érkezett. Letehet tényleg minden terhet. Célba érkezett. Érdemes ezzel kapcsolatban elolvasni Perce Sándornak a vasárnap igéjét a mostani evangélikus magazinban. Aki még nem vitte el, az vigye el. Egy kis héber nyelvleckét ad, amelyben arról van szó, hogy a zsidó gyerekek Jézus korában legalábbis, meg az Ószövetség idején mindenképpen úgy tanultak meg írni, olvasni, hogy a szüleik tésztából formálták meg a héber betűket. És akkor megsütötték, kezükbe vehették, megszagolhatták, éreztetik, hogy milyen jó, hogy milyen finom. És átélhették, mert ugye miért volt minden időben sokkal magasabb az írni-olvasni tudók száma Izraelben? Hát azért, mert mindennél fontosabbnak tartották, hogy tudják olvasni. Az ókorban is. Hihetetlen magas volt ez az arány. Tudják olvasni az Isten üzenetét. És megtanulták, hogy az Isten üzenete az kézbevehető, megehető, táplálék, igazi táplálék. És hát nyilván János apostol, aki írja a Jelenések könyvét, héberül, arámul is gondolja azt, hogy alfa és omega, kezdet és vég, első és utolsó betű. És hát mi a héber első betűje? Az az alef. Van egy kis pontocska jobb felső sarokban, egy kis pontocska a bal alsó sarokban, és közte egy vastag vonal, ami a kicsit hasonlít egy irattekercsre, arról szól, hogy Istent, embert összeköti a Szentírás. Hogy hozzá eljutunk a Szentíráson, mint táplálékon keresztül. És az utolsó betű az a tav, az pedig két betűnek az összevonása, hogyha nézzük, hogy hogyan néz ki. Az egyik a D betű, az csak ennyi, és a V betű pedig így néz ki. És kettő együtt adja a tavot, tehát a D és az N betű, rossz volna az előbb, nem V, hanem N. Tehát D és az N betű adja ki Dán törzsének a nevét. Ugye a 12 törzsét biztos meg is találnánk a falon, Dánnak az alakját, a pátriárkák között. Dán volt mindig a 12 törzs közül az utolsó a pusztai vándorlás során. És miért volt az utolsó? Azért, mert ők, nekik volt a feladatuk az, hogyha a többi törzs tagjai valamit elhagytak volna, azt ők összezedjék, hogy semmi ne vesszen kárba. Ugye akkor nem olyan világ volt, hogy vége van a hittanórának, és akkor egész szendvicseket találunk a szemetesbe, meg fel nem bontott gyümölcsleveket. Mert ott az életük függött azon, hogy elhagyják-e a dolgokat, és megtalálják-e. Mit mond ez a kép? nekünk Jézusról, hogy ő a tav. Azt jelenti, hogy ő alázatosan utánunk jön, és összeszedi azt, amit elhagytunk. Mit hagytunk el? Elhagytuk az életet. Ezért mondom, hogy így lesz a vég beteljesülés, célba érkezés, mert ő utánunk jön, és az életet, amit elhagytunk, az örök életet, hozza utánunk, hogy miénk legyen az élet, amihez nekünk nincsen jogunk, neki joga van, és nekünk ajándékozza. Csak ajándék. Nem küzdelem árán a miénk, hanem Jézus Krisztus kegyelméből a miénk. Ebben a reménységben menjünk, és gondolkodjunk el akkor, amikor bizonytalanságban érezzük magunkat. Ne legyünk bizonytalanságban. Ne legyünk félelemben. Abban a biztos tudatban legyünk, hogy ő jelen van, elénk fut, meg utánunk jön, teljesen körülbelül vagyunk véve vele. Teljesen biztonságban vagyunk. Akármit hozza a jövő. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vagy a kezdet és a vég, életünk kezdete és vége, te vagy az ajándékozója a mi életünknek, és újra megajándékozol, hogyha elvesztegettük volna, elszórtuk volna az úton a te gazdag ajándékaidat. Kérünk téged, hogy így tarts meg bennünket, hitben, félelem nélkül, reménységben, az örök élet fájához vezető úton. Köszönjük, hogy belőled táplálkozhatunk, hiszen te vagy az örök életnek a fája. Köszönjük így a mai vasárnapot is, amikor magunkhoz vehetjük testedet és véredet. Amen.